Kiindulok a belpolitikából, és abban az óriási várakozásból, amely az Obama adminisztráció hivatalba lépését megelőzte, és tulajdonképpen erre az évre az Obama adminisztrációnak a belpolitikai koncentrációja az egészségügyi reformra irányul. Ami egy nagyon-nagyon nehéz dolog, főleg azért, mert Obama bizonyos alaptételeket megfogalmazott, és ezek az alaptételek úgy látszik, hogy nem teljesíthetők. Egyik alaptétel az, hogy közel mindenkinek, aki ilyen például nincsen biztosítva, egészségügyi biztosítást fog adni. Eredetileg ez 41 millió emberről szólt, most viszont már csak 30 millió emberről beszélnek, ami még mindig egy olyan óriási szám, ami a jelenlegi felállás szerint, tehát az, hogy a költségvetési deficitet nem növelik, úgy tűnik, hogy megoldhatatlan. A második dolog, hogy kb. 900 milliárd dollárral növelnék 10 év alatt az egészségügyi kiadásokra fordított összeget, és ezt a pénzt egyrészt szeretnék beszedni abból, hogy a jelenlegi rendszer, amely nagyon úgy tűnik, hogy túlbiztosított és költséges, ezt megpróbálják egy kicsit karcsúsítani. A kérdés az, hogy ennyi pénzt találnak-e a jelenlegi Medicare és Medicaid rendszerben, a nem valószínű különben, ezért már arról van szó, amit Obama elvileg tagadott, hogy adóemelés nem lesz ezzel kapcsolatban, adóemelés feltétlenül lesz ezzel kapcsolatban, különböző vélemények és javaslatok hangzottak el. A leggyakrabban elhangzott javaslat az, hogy a 250 ezer dollár fölöttieket fogják megadóztatni, méghozzá három csoportba, és nagyjából itt tudnák veszedni ezt a pénzt. A harmadik pedig az, hogy nem fognak egy szövetségi rendszert létrehozni, ezen public optionnak neveznek az amerikaiak, tehát magyarul az állam nem fog beszállni, illetve van egy kis kapu ennél, akkor fog beszállni, hogyha a rendes rendszerbe nem lesz mindenki biztosított, tehát ez úgynevezett trigger. Tehát a trigger csak akkor itt néletbe, hogyha a jelenlegi biztosítási rendszerbe nem tudnak mindenkit bevinni. Jelen pillanatban a vita nem is arról szól, hogy egy kétpárti egyeztetés legyen, ugyanis ez már úgy tűnik, hogy megint csak a múlté. Eredetileg Obama úgy gondolta, és azt szerette volna, hogy egy pártok feletti elnök lesz. Többször kifejtette, hogy ő nem kék, nem vörös, hanem az Egyesült Államok az elnöke. Ez kb. Fél év alatt nagyjából ez az eredeti intenció elszállt. Ilyen pillanatban a vita a demokrata párton belül folyik, a republikánusok egy emberként utasítják el ezt a rendszert. Amikor az első támban tartózkodtam, nagyon éles vita alakult ki, főleg augusztusban, amikor a képviselők és a szenátorok hazamentek a szünet alatt, és ott konfrontálódtak a választópolgárokkal. Rendkívül éles hangú viták voltak, a kiabálások majdnem őre mentek, időnként őre is mentek az emberek, ugyanis a republikánusok és a reform ellenzői 3-4 olyan dolgot vetnek az Obama adminisztráció személyre, jogosan vagy jogtalanul, amelyek kifogásolhatók. Az egyik az úgynevezett abortusz kérdése, ugyanis senkiadban az abortuszt nem lehet támogatni szövetségi pénzekkel. Ez még a 70-es években vissza az úgynevezett Hyde törvénykiegészítéshez. Viszont az új egészségügyi rendszer családtámogatásért a családtervezési programokat támogatná. Magyarul ezt úgy is lehet értelmezni, hogy az abortuszt is adott esetben lehet támogatni ebből a pénzből, ez egyik vitakérdés. A második vitakérdés az úgynevezett halálbizottságoknak a kérdése. Az ellenkezők, tehát a reform ellenzői azt állítják, hogy bizony bizottságok fogják eldönteni, hogy valaki éljen-e vagy nem. És erre egy nagyon jó forrást találtak, Ezekiel Emanuelt, aki Rahm Emanuelnek a bátyja, és ilyen pillanatban a Költségvetési Bizottságnak, illetve a Költségvetési igazgatóságnak az egyik munkatársa, aki korábban egy a Lancet című folyamatban megjelent cikkében arra azt javasolta, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk transzplantációkra kerül sor, vagy pedig életmentő vakcinák beadására kerül sor, akkor először azok kapják meg, akiknek hosszabb élettartama lehet. Tehát magyarul, hogy az életerősebb fiatalabbak kapják ezt meg, és ne pedig az idősebbek. Ebből azt a következtetést lehet levonni az esetben, hogy ezek a bizottság fogják eldönteni, hogy mondjuk egy 68 éves ember, vagy pedig egy 45 éves ember kapja meg az esetben a vesátültetésnél az új szervet, és ezt elnevezték halálbizottságoknak, de hát benne az a szervezeti név. A harmadik nagyon ellentmondásos kérdés az illegális bevándorlóknak a kérdése. Itt hangzott ugye az ominózus bekiabálás egy dél-karolinai képviselőnek a szájából, aki Joe Wilson nevezettük képviselő, aki Obama beszédénél bekiabálta, hogy hazudik. Ugyanis Obama kijelentette, hogy az illegális bevándorlók nem fognak részesülni ebbe az új egészségügyi rendszerből. Itt 10-11 millió emberről van szó. A kérdés az, hogy ezeket mennyire tudják kiszűrni, mennyire nem. Jelen pillanatban az Obama adminisztráció azt állítja, hogy nem fognak részesülni, mások azt állítják, hogy mégis fognak ők részesülni. A negyedik pont a műhiba perekben érdekelteknek az elintézése, ugyanis az első támokban az egyik legvirágzóbb iparág azt hiszem a műhiba perekből érő ügyvédeknek a foglalkozása. Óriási összeget tudnak ezek az ügyvédek kapni, és az igazság az, hogy ezeknek a többsége demokrata támogató. Tehát a republikánusok maximálni szeretnék a műhiba perekbe kiszabott büntetéseknek a számát, illetve megítélt összegeknek a mértékét, de a demokraták ilyen például erre nem hajlandók. Az ellenfelek három rossz példát mutatnak. Az egyik Tennessee, a másik Maryland, a harmadik pedig Maine államban. Ebben a három államban vezettek be egészségügyi, általános egészségügyi rendszert. Mind a három államban azt történt, hogy a költségek exponenciálisan emelkedtek, és egyik helyen sem váltották be hozzájuk fűzött reményeket. Az egész vitának a háttere többek között még az is, hogy Barack Obama egy nagyon kockázatos taktikát választott. Ugyanis Barack Obama nem próbálja kihasználni teljes mértékben az úgynevezett mandátumot, amit kapott fel a választásoknál, hanem ebben az egész vitában megpróbálja a kezdeményezést a kongresszusi vezetés kezébe hagyni. Ami viszont azt jelenti, hogy a kongresszusi vezetők, így például Nancy Pelosi és Harry Reid gyakorlatilag Obamától balra állnak ezekben az ügyekben. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy egy centrumból kormányzó fehérház tulajdonképpen nem nagyon engedheti meg magának, hogy ennyire elmenjen a kongresszusi javaslatok és a mondjuk az amerikai értelmet liberális javaslatoknak az irányába. Ugyanakkor Barack Obama és ez a másik oldal, bármikor azt mutatja, hogy kudarc esetén, hogy ez a kongresszusi vezetőknek a kudarca, nem az ő saját kudarca, viszont azt is ígérte, hogy az év végig valamilyen fajta egészségügyi reformot be fog vezetni. Nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen fajta egészségügyi reform lesz, a kérdés csak az, hogy mi. Ilyenkorban három verzió jött ki a házból, tehát a képviselőházból, és ment át a szenátushoz. Nagyon kérdéses, hogy itt mi lesz. Két dolgot mondanék, csak az egyik az, hogy ez a public option. Nancy Pelosi azt mondta, hogy enélkül nem lesz egészségügyi reform. Max Baucus, a szenátus pénzügyi bizottságának demokrat vezetője pedig azt mondta, hogy ezzel nem lesz az egészségügyi reform. Tehát óriási vita várható a demokrata párton belül, amely egy néppárt, és a jobb oldaltól kezdve az úgynevezett Blue Dogs, főleg déli demokraták, egészen olyan szervezetekig megy el, mint a MoveOn.org, amely baloldalon nyomja az Obama adminisztrációt. Ennek megfelelően Obama támogatottsága erősen csökkent. A kérdés most az, hogy ez egy szokásos vagy nem szokásos csökkenés. A többi elnökkel összehasonlítva ez egy szokásos csökkenés, tehát nagyjából 50% körül van most a támogatottsága. Ami veszélyes az, hogy a függetlenek körében a támogatottsága a drámai mértékben csökkent, mint a demokraták vagy a republikánusoknál arányosan. Márpedig az Egyesült Államokban egyre több ember úgynevezett független, politika független, és egyre kevesebb ember regisztrált demokrata vagy republikánus. Tehát ez egy nagyon kérdéses politikai trend. A másik politikai trend, hogy mondjuk a hagyományos liberális, nem liberális politikán maradjak, nem teljes mértékben belpolitikai, részben külgazdasági. Ez többek között azt jelenti, hogy egyrészt az Obama adminisztráció egy 35%-os importvámadot vezet ki a Kínából származó gumiabroncsokra. Második, a kongresszus jelentőben feltart három szabadkereskedelmi megállapodást többek között Dél-Koreával és Kolumbiával. Magyarul ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok esetleg egyfajta protekcionizmus fele megy el. A harmadik ilyen tényező az, hogy ugyanis a kongresszus és a demokraták nem fogadják el azt, hogy a mexikói tervató sofőrök az Egyesült Államok területén is működni tudjanak. Tehát magyarul a szakszervezeteknek a befolyása meglehetősen erősnek tűnik, és már nagyon sokan felvetették azt, hogy Barack Obama egy olyan elnöknek a nyomdokain halad, aki a demokrata párton belül Washingtonban legalábbis nem jön túl nagy népszerűségnek, és ez Jimmy Carter. A Carterization, vagy Carter-esque policy, egy nagyon veszélyes dolog az első támokban. Carterről mondják azt, hogy ő a legjobb volt elnök. Hát most jelent a rendkívül hasznos tevékenységet fejt ki, de annak idén a tevékenysége és az elnöksége nagyon ellentmondásos volt. A külgazdasági dolgokkal kapcsolatban rátérnek egy másik olyan kérdésre, ami akkor vált tulajdonképpen is az Egyesült Államokban, inkább itthon és Közép- és Kelet-Európában egy nagyon vitatott témává, amikor még ott voltam, és ez pedig a rakétavédelmi a kérdése. Az Obama csapat kezdettől fogva szkeptikusan viszonyult a rakétavédelemhez. Azt mondták, hogy majd akkor lesz rakétavédelem, majd akkor szeretnék, hogyha ez technikailag megoldható. Magyar ez azt jelentette, hogy most nem. Helyette nemrégen Obama köztudottan bejelentette, hogy az Csehországban és Lengyelországban a telepítendő rakétavédelmi elemeket nem fogják se telepíteni, hanem helyette tengerről és később százföldre indítandó kis és középható távolságú rakétákat fognak telepíteni, amelyeknek a kérdése nagyon nagy vitákat váltott ki. Először is technikai szempontból, ugyanis hogyha az interkontinentális rakétavédelem nem volt technikailag még kész, ez sem kész még. 2020 előtt nem lesz kész ez a rendszer sem, tehát egyrészt ez nem állja meg a helyét. Második dolog arra volt szó, hogy ez olcsóbb, ez nem olcsóbb, méghozzá a kongresszusi költségvetési bizottság felmérése szerint ez kb. 4 milliárd dollárra drágább, mint az interkontinentális ballisztikus rakétáknak a telepítése, az a 10 ütegről lenne szó. A harmadik kérdés az, hogy ennek tulajdonképpen mik a politikai vonzatai, ugyanis ez az egész rakétavédelmi kérdés, ez az Obama adminisztráció Európa politikájával függ össze, azon belül a közép-európa politikával függ össze, azon kívül az orosz politikával függ össze, és ezen kívül nyilván az iráni politikával függ össze. Tehát azt hiszem, hogy ez egyfajta állatorvosi ló, amiből kiindulva elég sok kérdést lehet itt megvizsgálni. Az első kérdés az Obama adminisztrációnak az Európa politikája, ami azt hiszem, hogy hasonlóképpen, mint a belpolitika, kicsit ellentmondásosan alakul. Ugyanis óriási várakozások előzték meg az Obama adminisztrációnak a hivatalba lépését. Barack Obamát egyfajta a popsztárként fogadták itt, még a választási küzdelemben, és mindenki azt remélte, hogy itt valami gyökeresen új dolog történik. Én szkeptikus vagyok, a részben a nevembe adódóan, tehát nem tamáskodom általában, és ezért nem nagyon hittem azt, hogy gyökeresen új dolgok lesznek, ugyanis január 20-án a dél 12 óra, illetve elveszem ebben az esetben pár perccel utána, mert nem teljesen jól sikerült ez a hatalomátadás. Tehát pár perc utána nem változtak meg alapvető nemzetközi viszonyok, ugye azok az érdekek maradtak orosz, kínai, iráni és a többi részről, és európai részről is. Európában az Obama adminisztráció megpróbált három dolgot, legalábbis az első rundban. Az első dolog az volt, hogy megpróbálni az európaiakat rávenni arra, hogy hasonlóképpen kezeljék a recessziót, mint az amerikaiak. Az amerikai recesszió kezelés egy New Deal-féle keresletoldali recesszió kezelés, tehát több pénzt pumpálnak a gazdaságba, illetve az emberek zsebébe, hogy ezáltal fölpörgessék a gazdaságot, illetve a fölhalmozott kínálatot megpróbálják eltüntetni. Erre nem voltak hajlandók az európaiak. A második kérdés az volt, hogy az európaiak több katonát küldjenek Afganisztánba, jelentősen növeljék a csapat kontingenseket. Pont mai hír, hogy a NATO főtitkár kikérte tulajdonképpen a NATO szövetségesek részéről azt az amerikai bírálatot, hogy az európaiak nem tesznek meg mindent az afganisztáni akció, illetve a misszió sikeréért. Az igazság az, hogy az európaiak nem nagyon küldenek Afganisztánba a csapatokat. Nagyon-nagyon csekély mértékben növelték a kontingenseket, és azok a kontingensek is általában az olyan területeken vannak, ahol nem várható komolyabb összecsapás. Az IFOR-nak köztudottan az egyik rövidítése az, hogy I, so Americans fight. Tehát ilyet az ISAF-nek, tehát magyarul gyakorlatilag csak két európai ország, Dánia és Nagy-Britannia van a harci övezetben, a többiek azok egy sokkal békésebb környezetben próbálnak élni. És a legutóbbi a német parancsnok által kért légicsapásnak a kapcsán majdnem, hogy egy olyan újabb ügy lett Németországban, mint ami annak idején az iraki volt, nyilván sokkal alacsonyabb szinten, és nagy kérdés volt, hogy az SPD megpróbál kihasználni ezt a dolgot, de úgy tudom, hogy próbálta kihasználni ezt, főleg azért, mert a külügyminiszter maga az SPD-nek az elnöke, illetve az elnök kancellár jelöltje volt. A harmadik kérdés Törökország NATO tagsága. Az Obama adminisztráció nagyon erősen szorgalmazza Törökország, illetve EU tagságát, és a válasz viszont nagyon hamar megérkezett Németország és Franciaországból, azt mondták, hogy első számok nem tagja az EU-nak, és egyelőre még az európai döntik el, hogy ki lesz a tag és ki nem lesz a tag. Ezen kívül Ukrajna és Georgia, vagy Grúzia EU tagsága ugyancsak jegelve van, tehát magyarul az Obama adminisztráció nem érte semmit gyakorlatilag Európával szemben, mind amit elért volna. Kivéve azt, hogy Nyugat-Európában Obamának a népszerűsége fölment, Közép- és Kelet-Európában pedig lement, illetve nagyon takaréklángon ég. Ugyanis a rakétavédelemnek a törlése az európaiakat, illetve a kelet-európaiakat egy-két gondolat a végfuttatására ösztönözte. Az egyik gondolat az, hogy az amerikaiak közép- és kelet-európai elkötelezettségét megkérdőjelezik. Lehetne itt említeni Lech Walesát, aki azt mondta, hogy az európaiaknak, illetve a kelet-európaiaknak egyre inkább az európai opciókba kell gondolkozni a biztonságpolitikát illetően. Összehasonlításképpen 1994-ben ugyanez a Lech Walesa azt mondta a Bill Clintonnak, hogy egyedül az első utánban bízunk a biztonságunkat illetően, mert a nyugat-európaiak ismételten cserbe hagytak bennünket, második világháború, és így tovább. A második pont, hogy a gesztusokat tekintve is úgy tűnik, hogy az Obama adminisztráció a közép- és kelet-európaiakat nem helyezi a politikák a középpontjába. Ez egy understatement, úgyhogy egyáltalán a radarképernyőn feltűnik-e, az egy nagy kérdés. Lengyelország megtámadásának évfordulóján az amerikaiak nagyon alacsony szinten képviseltették magukat. Akkor, amikor Vladimir Putyin többek között ott járt a Gdanszkba, a Westerplattén, és az a tény, hogy 17. szeptember 17-én jelentette be Obama azt, hogy rakétavédelmet megszüntetik, ez a dátum, amikor a Szovjetunió felszabadította a Lengyelország keleti részét németek egyetértésben, ők a nyugati részt szabadították föl. Harmadszor a mód, ahogy ez megtörtént, hogy egyszerűen egy éjfél telefonhívás volt, amit a lengyelek nem is fogadtak különben. Tehát az egész mód azt jelentette, hogy a kelet- és közép-európai térség gyakorlatilag nem prioritás. Ami az itteni embereknek a bizonyos fajta szöget üt a fejébe. Ugyanis, hogyha az Egyesült Államok eddig az európai politikájában megpróbált közép- és kelet-európát támaszkodni bizonyos kérdésekben, főleg a Bush adminisztráció próbált ezt a politikát folytatni, akkor, hogyha most feladja ezt a politikát az Egyesült Államok, a kérdés az, hogy miért adja föl és mit kap cserébe. Az egyik kérdés az, hogy Nyugat-Európától nagyobb segítséget várhat el, például Afganisztánban. Úgy tűnik, hogy nem. Tehát ez nem valószínű, hogy be fog következni. És az egyik forgatókönyv az, hogy a nyugat-európaiak, a német, francia, a mag Európa, hogy most tengerről ne beszéljek, mert ennek nagyon rossz konnotációja van, megpróbál esetleg egy hagyományos ellensúlyozási politikát folytatni. Egyre többször hangoztatják a multipolaritást és azt, hogy több pólusú rendszerbe érdekeltek, ami a franciáknak Dögbólig megy vissza, a németeknél legalábbis Adenauerig érdekes módon. Ugyanis Adenauer 1963-ban az Elysée szerződés idején, de már korábban is kijelentette, hogy Európának most kell lépni, és Európának most kell egyesülni valamilyen módon. A németek az amerikai vezetést a hidegháború végéig meglehetősen jól tolerálták. Nagyon sok olyan dolgot elfogadtak, amit szívük szerint elemeztek volna. A többek között Helmut Schmidt kormányzata a neutronbomba a telepítését, és annak idején nagy nehezen ezt le tudta nyomni az SPD torkán, csak azért, hogy utána a kártető kapja egy telefonhívást, hogy mégsem fogják a rakétrendszert telepíteni. Tehát akkor elfogadták, most már nem. Tehát a német önálló politika, Európa politika megerősödött, és ennek egy másik nagyon érdekes és potenciálisan, akár geopolitikailag érdekes vonzata lehet, és ez pedig a német-orosz együttműködés. Itt megint csak a lengyelekre hivatkozhatnék. A lengyel külügyminiszter, Radoszláv Szikorszky már a Molotov-Ribbentrop paktumra is emlékeztetett egy adott esetben, ez volt a Nord Stream-nek az esete. A kelet- és közép-európaiaknak a félelme az, hogy egy német-orosz megjegyezés lehet a fejük fölött. Mindezt esetleg szekundálják a franciák, Erre már volt egyfajta kezdeményezés, egy német-francia-orosz egyeztetés ezért a kiháború kapcsán. És abban az esetben, hogy az amerikaiak egy érdektelenséget árulnak el az egész kérdésben, akkor közép- és kelet-európa beszorulhat egy olyan helyzetbe, ami nem biztos, hogy kívánatos lenne. Tehát a rakétavédelemnek nem elsősorban technikai szempontból értelme, vagy volt értelme és van jelentősége, hanem elsősorban egyfajta szimbolikus kötelezettségvállalás az amerikaiak részéről, hogy Kelet- és Közép-Európa még mindig jelentős és fontos számukra, és ezt a térséget szeretnék valamilyen módon maguk mögé tudni.